Üdvözlünk mindenkit a tisztelet legnagyobb hangján, következik egy újabb Le Mans podcast, amelyben természetesen nem a Párizs-Nizza kerékpárversenyről fogunk, és nem is az acapulcói tenisztornáról beszélni. Gondolom, hogy mindenkinek elkezdett tikkelni a szeme, ahogy ez a két sportág elhangzott, szóval nem ezekről fogunk beszélni, hanem a katari 1812 kilométeres idényitóról. Köszi, hogy itt vagytok velünk, Volentér Balázs és Lantos András a két hang, és Katarról fogunk beszélni, az erőviszonyokról fogunk beszélni, egy kicsit talán kitekintünk a fontosabb hírekre, meglátjuk, hogy hogyan bírjuk majd idővel. Természetesen első nekifutásra megint az a célunk, hogy fél órás legyen, nyilván nem fél órás lesz, tehát egy óra múlva találjátok majd ennek a podcastnek a végét. Balázs, szia, először is mennyire hagyott nyomot rajtad a 10 óra, vagy majdnem 10 óra közvetítés?
Szia, Lanti, sziasztok! Ugye viszonylag hamar sikerült kipihenni egyébként, úgyhogy mondjuk vasárnap elég későn keltem föl, az ment is a kukába az a nap, de egyébként de jó volt, megérte, tehát hogy azért veket közvetíteni, azt mindig megéri ezért beáldozni a hétvégét.
És aztán pihenés gyanánt fogtad magad, és kielemezted az összes etapot, ami a katari verseny során történt. Balázs egyébként tényleg elképesztően durva. Én nekiálltam ma a podcast napján a fontosabb autókat kielemezgetni. Ugye ilyenkor az átlagidőket számoljuk ki. Erre a csapatoknak van szoftvere, mi nekünk még nincs, majd lesz. Úgyhogy mi szépen kézzel Excel táblázatban bemásolgatjuk, kiszűrjük belőle a sárga zászlós időket, a safety káros időket, és akkor abból meg lesz az egységnek a köridő, vagy az átlagideje, ezt ugye etaponként, tehát jelen esetben ugye minden autónál volt legalább 11 etap, a hypercaroknál van 19 autó, úgyhogy Balázs az Isten napját majdnem felkelő formában látta meg ma.
Látod, ha egy valamit megtanultam az egyetemen, akkor ez lesz, hogy az utolsó napra nem hagyunk semmit, pont ezért én tegnap kezdtem el, és nem ma, hogy be tudjam mára fejezni.
És ez nem egy, hanem két napod ment a levesbe.
Így van.
Na, szóval, Katar és a Porsche győzelme. Először beszéljünk a Porsche-ről, mert a Porsche tavaly a dobogós helyeknek is örült a WEC-ben. Az autón érdemben nem változtattak semmit. Jokert nem használtak föl, ennek ellenére idén megnyerték Daytonát, és megnyerték a katari idényitót. Te az adatok alapján, meg a két verseny alapján megfogalmaztál már magadban valamit, hogy mi az oka a Porsche nagy feltámadásának, vagy nem is feltámadásának, hiszen ugye ahhoz, hogy meghalljál, ahhoz előbb élni kell, de ilyen szempontból a Porsche még nem is élt, tehát ugye nekik volt egy kalandos első évük, ahol az IMSA-ban tudtak csak futamot nyerni, és most egyszer csak egy év tapasztalattal a hátuk mögött elkezdett élni ez az autó.
Igen, érdemes megemlíteni, hogy azért, hogyha erről a versenyről beszélünk, vagy akár Daytonáról, mondhatnánk azt, hogy hú, hát a Porsche földbe döngölt mindenkit, de azért korán sem ez a helyzet. Tehát, hogy ennyire azért nem volt egyszerű dolga se a hatos autónak, se alapvetően a Porsche-nak, attól függetlenül, hogy Porsche 1-2-3 lett a végeredmény, azért meg lettek szorongatva elég alaposan a Peugeot által, sőt, bizonyos részeken még ugye a Cadillac vagy a Ferrari is azért támasztott elég kihívásokat. De én számomra azért ettől függetlenül meglepő volt. Daytona az még annyira nem, ugye Daytonában picit más a BOP, máshogy alakulnak az erősorrendek, azt azért már tavaly évben is láthattuk, de azt nem gondoltam volna, hogy itt a WEC-ben is ennyire erős lesz a Porsche. Nyilván kereshető az indokító tamot, javarész azért ez a BOP-nak köszönhető, nyilvánvalóan, de azért önmagában csak egy BOP-val nem lehet versenyt nyerni, hiszen ha ez így lenne, akkor mindenki más is nyert volna, és azért azt látjuk, hogy például egy BMW, akikben már szintén benne van egy évként Amerikában, vagy mondjuk egy Cadillac azért korán sem volt ennyire versenyképes, mint a Porsche, úgyhogy egész egyszerűen szerintem összeállt most ez a csapat. Ez most már ugye a második teljes évük lesz, kint Amerikában is nagyon jó programjuk, jó a pilóta összetétel, jó a szerviz csapat, és szerintem ez most már így összefort brigád lett.
Nekem van egy olyan teóriám, hogy nagyon nagy szerepe van ebben annak, hogy a Porsche nehéz utat választotta, és már az első évben bevállalták azt, hogy privát autókat is bérbe adnak, vagy eladnak, mert sokkal több autóról gyűlik az adat, és ez egy vadonatúj autó volt a tavalyi évben. Látjuk az idei szezonban, akár az Alpine-nál, akár a Lamborghini-nél, akár a BMW-nél, amely ugye csak a WEC-ben új autó, itt egyébként, vagy az IMSA-ban mentek már egy szezon, hogy mennyire nem könnyű bejönni egy új autóval és egyből versenyképesnek lenni. Tehát egyáltalán nem meglepő, hogy a Porsche-nek tavaly voltak gondjai, De az, hogy ők bevállalták, hogy miközben ugye fölépítették ezt a közös csapatot, erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mennyire más a Porsche struktúrája, mint az összes többi csapatnak a struktúrája. Majdnem minden csapatnál, majdnem minden gyári csapatnál van egy a gyártól független privát specialista csapat, akik az üzemeltetésért felelnek, és van ugye a gyárnak a verseny részlege, amelyik meg legyártja az autót. Nyilván van együttműködés a két csapat között, de szervezetileg messze nincsenek annyira összegyúrva, mint amennyire a Porsche és a Penske összegyúrta saját magát vagy egymást az idei évre. Hát ők konkrétan közösen fölépítettek Mannheimben egy vadonatúj műhelyt, és a tavalyi évük nagy részt erre ment rá. És erről nagyon sokat beszélnek amúgy a Porsche vezetők, hogy ez egy sokkal nehezebb és hosszadalmasabb munka volt tulajdonképpen egy ilyen vegyes csapatot fölépíteni, mint az, hogy legyártani egy autót, odaadni egy specialista privát csapatnak, aztán tessék, versenyezzetek, itt van három mérnök, ő még segít nektek, és aztán hozzátok az eredményt. Úgyhogy ez volt az egyik része. A másik része az az, hogy vállalták már tavaly a privát autókat, ami hihetetlenül nagy teher volt nekik. Tehát egy olyan időszakban, amikor még mindig háború van, bár elfelejtjük, mert ugye most már nem annyira szerepel a hírekben mindenhol az, hogy ukrán-orosz háború, de még mindig háborúznak ezek ott tőlünk keletre, és még mindig ez komoly nehézséget okoz, nem beszélve a közel-keleti válságról a világgazdaságában. Nem olyan egyszerű versenyautókat építeni jelenleg, ilyen high-tech versenyautókat. Ők mégis vállalták ezt rögtön az első évben. Ugye ők maguk mondják azt, hogy amúgy lehet, hogy könnyebb lett volna, ha nem. Viszont nekem van egy olyan elméletem, hogy ők a tavalyi évben az IMSA-ból, a VEC-ből és a Jota csapattól, meg a Proton csapattól is gyűjtötték az adatokat, és aztán télen, az utolsó verseny után, vagy Bahrein után volt idejük leülni az új Mannheimi központban, és ezt a mennyiségű adatot jól összerágni, vagy szétrágni, vagy megrágni, szóval, hogy feldolgozni, és ennek az eredménye, nagy részben szerintem ennek az eredménye az, hogy a Porsche az idei évre egy erősebb autóval, nem is egy erősebb autóval, egy erősebb csomaggal tudott visszajönni, egy jobban beállított autóval, egy üzembiztosabban működő autóval, és természetesen egy olyan autóval, ami kedvező BOP-t kapott.
Így van, hát ezt ugye korábban beszéltük is, hogy attól függetlenül, hogy ugye nincs open book a csapatok között, maguk az adatokat, az olyan jellegű adatokat, ami ugye az autó beállításához, fejlesztéséhez szükséges, ezeket megkapja a Porsche, és megkapják Penske-k azért, hogy majd a jövőbeni fejlesztéseket el tudják végezni, és ugye ezt beszéltük is, hogy pont ezért a Porsche-nak hatalmas nagy előny lesz ez a jövőben, majd amikor mondjuk majd felhasználnak egy Jokert, és tudják azt, hogy mire fejleszték, hiszen nem csak, hogy egyébként sokkal több autótól érkezik ugye információ, most kapásból itt ugye Katarban 5 autó, illetve a VEC-ben ugye 5 autót futtatnak. A másik legtöbb autóval rendelkező gyártó az ugye a Ferrari, 3 autóval, tehát még így is majdnem kétszer annyi adatuk van, mint a Ferrarinak, és a másik pedig az, hogy ugye milyen pilótáik vannak, és milyen adatokat tudnak szolgáltatni, és ebben szerintem majd például a későbbiekben Jenson Button egy kulcsfigura lesz.
Na menjünk egy picit bele a Porsche-be, hiszen ugye az első 3 helyen Porsche végzett, nyilván tudjuk a körülményeket, hogy a második helyet, tuti második helyet bukott a 93-as Peugeot. Mit mutatnak a számadatok az átlagidőkben? A Porsche és csapatok között mekkora a szórás, illetve az átlagidőkben mennyire van a Porsche a többi riválistól? Ugye nagyon fontos, hogy átlagidőkről beszélünk, az Endurance-ban megnézni azt, hogy melyik egységnek mi volt a leggyorsabb köre, az körülbelül olyan dolog, mint McDonald's-ban salátát enni. Tehát nincs sok értelme. Bocsi, McDonald's. De mi a Tour Rudi szponzorációra hajtunk. Szóval, hogy az átlagidők sokkal beszédesebbek. Tehát az általad kiszámolt átlagidők mit mutatnak egyrészt a Porsche és csapatok között, másrészt pedig a Porsche és a többi márka között?
Ami a döbbenetes egyébként még így egy picit előre szaladva, hogy teljes összképet tekintve a verseny teljes egészében az átlag az első helyezett autó között, ugye aki a legjobb átlagot futotta, nem meglepetésre ez a 6-os Porsche, ezt most le is lövöm, és a legrosszabb átlaggal rendelkező autó, ami egyébként a Lamborghini volt, mindösszesen 1,3 másodperc van. Tehát ezért is mondtam azt, hogy ugyan nagyon egyszerűnek tűnt ez a Porsche győzelem, és úgy tűnt, hogy földbe döngöltek mindenkit, de hogy azért a számadatok alapján látjuk, hogy ez korán sem volt ennyire egyszerű. Tehát, 18 autó 1,3 másodpercen belül volt egymáshoz képest, a 10 órát figyelembe véve. De most akkor visszatérve ugye a Porsche-ra, hát az első két helyen egyébként a két legjobb átlaggal az 5-ös és 6-os, tehát a gyári Porsche-k rendelkeztek, mind a ketten tizedre azonos 1.43-5-öt futottak a 10 óra alatt. A 12-es Jota egyébként csak a negyedik, és őket egyébként az a 93-as Peugeot előzi meg, aki amúgy is megelőzte volna őket ugye a pályán, illetve a versenyben, de hát ugye tudjuk, hogy velük mi történt. Tehát ezt figyelembe véve gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy akik a legjobb átlagot teljesítették, ők fel is állhattak a dobogóra. Picit lejjebb nézve már azért nem ennyire fekete és fehér a helyzet.
Pici módszert arról beszéljünk. Milyen köröket vettél ki, amikor az átlagot számítottad?
Amikor az átlagokat figyelembe veszük, akkor általában azokat a köröket veszük ki, ugye, ami a boxbe box ki. Most ugye különösen nagy jelentősége van a box ki köröknek, hiszen azok ugye jóval-jóval lassabbak az új gumik miatt, ugye emlékezhetünk a közvetítésből, hogy meg a GT autók is gyorsabbak. Igen. Egy-egy kivezetőkörön. Valamint ugye a teljes pályás sárga zászlóknak a köreit, azaz, amit szintén ami szemlátomást azért így behatárolja, illetve behatásolja a gyors köröket, azok, amiket még kihúzkodunk.
Tehát akkor azt mondod, hogy mondjuk egy ugye ilyen 1.43 környékén van, sőt, hát nem környékén, majd, hogy nem a teljes hypercar mezőny 1.43-as átlagköröket futott, a legvége az utolsó 4-5 autó, amelyiknek az átlaga 1.44-es.
Nem, sőt, itt pont kiemelném, hogy nagyon kevesen mentek be 1.44 alá, inkább az 1.44 és 1.44-8 közötti a nagyon szoros. Igen. Tehát 1.44 alá igazából 6 autó tudott bemenni, a 3 Porsche, az 5-ös 6-os, a 12-es Jota Porsche, a 93-as Peugeot, és két Ferrari meglepetés, az 50-es és a 83-as, ők tudtak egy 44 alatti átlagokat futni, mindenki más 44 fölött itt ment.
Na ez azért érdekes, csak hogy a metodikára ezért kérdeztem rá, mert én találtam egy listát az interneten, ahol az endurance-osok általában használt számítási módszert, ezt a 80% és 20%-os számítási módszert használták, ami ugye az a lényeg, hogy azt mondták, hogy az egyiknél ugye a körök leglassabb 20%-át, Hogy kell ezt mondani? Szóval a köridők 20%-át kiveszed, az alsó 20%-ot, a leglassabbat, a másiknál meg ugye a 80%-át veszed ki, és csak a leggyorsabb 20% marad benne, és hogyha ezt a 80%-ost, tehát ahol az utolsó 20%-ot veszed ki, ezt az összevetést nézed, akkor 14-en vannak 1.43-on belül. De igazából ez csak módszertani kérdés, nem is annyira az átlag idő számít, hanem sokkal inkább az, hogy mekkora különbségek vannak, és egyébként ebben a számításban ugyanez jött ki, tehát hogy a két Penske Porsche, aztán a Peugeot, és aztán a Hertz Team Jota, majd az ötödik helyen a Cadillac érkezik. A Cadillac, maradjunk még talán egy nagyon-nagyon picit a Porsche-nél, és csak annyit nézzük meg, hogy hogyan alakult a versenyzői teljesítmény a győztes hatos autónál, mert az én számításaim szerint egyrészt nagyon közel volt egymáshoz a három pilóta, Lorenz Vantor, Kevin Estre és André Lotterer, viszont az egy picikét talán meglepő volt, hogy hogyan oszlottak meg az etapok a három versenyző között, mert én azt látom, hogy Lotterer összesen két etapot ment.
Igen, sőt, jó néhány olyan autó volt, ezt össze is írtam, hogy összesen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Köszönöm, igen. Ha nem mondom ki, akkor nem tudok.
Hát ez az, akkor szóval biztos, hogy eltévedsz.
11 olyan autó volt, ahol egy pilótát, és ez a Hypercar, ahol egy pilótát csak egyszer duplát apostoltak. Ez is egyébként egy érdekes dolog, majd ebbe is belemehetünk, hogy ki hogyan osztotta fel ugye az etapokat, ezt beszéltük is itt megadás előtt. Hogy ki hogyan taktikázott, ki hogy ültette be. De igen, például az ötös autóban ott André Lotterer, illetve bocsánat, a hatos autóban André Lotterer ült be csak egyszer, illetve a hatos, ötös. Picit kezdek így megkeveredni, ott pedig Fred Makovietsky, ő is csak egyébként egy dupla etapot ment. Ami meglepetés, hogy egyébként az ötös autóban Campbell és Makovietsky jobb átlagot mentek, jó, mondjuk Makovietsky csak mondta, hogy ő csak egy duplát ment, de ők jobb átlagot mentek például a hatos legénységnek a jelentős részénél. Fantor volt a második leggyorsabb, egy 1.43-2-es átlaggal tudta zárni ezt a versenyt, de a legjobb átlagja az Campbellnek volt egy 1.43-1-el. És a harmadik helyen van Makovietsky, úgyhogy Estre csak a 9. legjobb, hát csak a 9. legjobb átlagot tudta futni, Lotterer pedig a 17. De hogy így azért érezzük a dolgot, ugye összesen 57 versenyző van. Tehát ugye azért az 57-ből a 17. az még mindig nem egy túlról szeredmény, igen.
Igen. Pont erre szerettem volna én is kitérni. Én a győztes egység átlagait néztem meg, és amellett, hogy Lotterer csak két etapot futott, ővé volt a legkevésbé jó átlag, ezt azért szeretném így mondani, mert az a 1.43.9 kereken 9, ami kijött nekem átlagra, az még mindig kifejezetten erős. Ebben az egységben amúgy nagyon-nagyon szoros volt az átlagok meccse Vantor, illetve Est között, és végül Vantoré volt a gyorsabbik. Az én számításom szerint ugye itt nagy kérdés, hogy az ember melyik kört hagyja ki, és melyiket nem, de az szerint 42.6-os átlagot ment Vantor. Arra szerettem volna csak egyrészt felhívni a figyelmet, hogy milyen érdekes volt a Porsche-nél a versenyző elosztás, tehát hogy egy háromszoros Le Mans győztes pilótát csak két etapra ültettek be. A másik pedig, hogy milyen pici a szórás a három versenyző között. Tehát, hogyha azt mondod, hogy Vantornak 42.6 a legjobb átlaga, Lotterennek meg 43.9, azt jól mondom?
Nálam annyi.
Akkor az sok.
Nálam Vantor az nagyon gyorsak tűnik. Nekem 43.2 Vantornak.
Most esik le, én szerintem elnéztem a listában. Én azt mondom, hogy 42.9 volt Lotterennek, és hogy csak egy néhány tized másodperc, de akkor az sok. Tehát az több, mint egy másodperc. 1,3 tized másodperc a különbség Vantor legjobb átlag etapja, meg Lotterer legjobb etapja között.
De csak nálad.
De csak nálad. Nálad mennyi?
Nálam 7 tized.
Az hogy?
Nálam Vantoré 43.2.
Aha. Akkor benne hagytál valami kört, amit én nem. Én megmondom őszintén, nem azt a metodikát követtem, mint te, hanem én kivettem a nagyon kirívó köröket is, tehát nem csak az ilyen 2-3 perces köröket, hanem mondjuk ha egy autó 1.42-es köröket futott, akkor mondjuk ilyen 1.48-1.49-től már kivettem a köröket belőle, mondvá, hogy az abban benne lehet valami sárga zászló vagy ilyesmi. Valószínűleg te csak a nagyon kirívó köröket távolítottad el. Jövőben egyébként tervezünk egy olyan programot, amivel majd ezt tudjuk számolni, és abban szerintem ezt a 80%-ot fogjuk tartani, és akkor az a legegyszerűbb, mert akkor az a stabilan mindenkinél ugyanott vágja el, hogy melyik kör marad benne, és melyik kör esik ki. Lényegtelen, igazából ami nagyon fontos, hogy a Porsche-nál egyrészt érdekes, hogy Lotterer csak két etapot ment, másrészt Lorenz Vantort kell kiemelni, aki a legjobb etapátlagokat futotta ebben az egységben. Szerintem a Porsche-ról röviden és tömören ennyit, nagyon sokat lehetne még róluk beszélni. Lehetne beszélni a Herz Team Jottáról, ahol egyébként kifejezetten jó tempont ment mondjuk Jenson Button, arról, hogy mennyire stabilak voltak a 12-es autóban, és hogy dobogóra tudtak állni, privát autóként megint megverték az egyik gyári egységet, a harmadik helyen záró ötös Penske Porsche-t, de nagyon sok autóról kell még beszélnünk, úgyhogy menjünk tovább, és akkor foglalkozzunk egy picit a hétvége legnagyobb drámájával, a 93-as Peugeot-val, amely ugye az utolsó előtti körig a második helyen ment, egy ideig vezette is a versenyt, és aztán félreálltak. Szerintem nagyon sokan értesültek már a lényegről, hogy kifogyott az üzemanyag az autóból, ezért kellett az utolsó előtti körben először lassítaniuk, aztán pedig ugye félreállniuk, és végül elektromos hajtással tudtak csak bejönni. Nem tudjuk még egyelőre a Peugeot, legalábbis én nem olvastam mostanáig olyan cikket, amiben a Peugeot elmagyarázta volna, hogy mi történt. Te mire gyanakszol? Számítási hiba lehetett, vagy valamilyen műszaki hiba a tankoló berendezése, hogy nem annyit tankoltak, amennyit egyáltalán ezeknél a tankoló berendezéseknél mekkora esély van arra, hogy te a helyes adatot adod meg, és nem annyi kerül az autóba?
Igazából addig, ameddig elektromos rendszerekről, meg alapvetően különböző műszaki rendszerekről, berendezésekről beszélünk, bármi meghibásodhat. Ugye ezt a közvetítésben már említettük, hogy ezek olyan tankoló berendezések, hogy itt nem addig tankol, ameddig a tankolós ember rajta hagyja a csövet, és akkor rajta múlik, hogy ő vajon milyen gyorsan számol el 10-ig, hogy egyébként ez 12 másodperc, vagy csak 8 másodperc, hanem ez ilyenkor egy előre betáplált adat alapján pontosan annyit tölt ki, illetve hát elvileg pontosan annyit tölt ki, mint amennyit betáplálnak. Tehát én azt mondom, hogy 50-50. Nyilván itt tönkre is mehetett a berendezés, lehet, hogy valami ott elakadt benne, és esetleg amiatt nem annyi került az autóba, mint amennyi kellett volna, de ugyanakkor azért azt se vegyük figyelmen kívül, hogy mégiscsak emberek azok, akik ezt számolják, még ha géppel is, de emberek azok, akik ezt számolják, ők is hibázhatnak. Tehát, hogy ameddig itt nem veszük ki, ha kiveszük 100%-osan az emberi faktort is, akkor is hibázhat még maga a gép is. Tehát, hogy igazából ilyenek előfordulnak, még ha nagyon ritkán is, de előfordulnak, azért volt már korábban erre példa, úgyhogy csak hát nekik ez most nagyon rosszkor jött, mondjuk így, hogy a lehető legrosszabbkor.
Igen, ugye ez volt a hátsó szár nélküli autó utolsó versenye, minden emberi számítás szerint. Imolára tervezik hozni az új autót, aminek már lesz hátsó légterelője, de nem is ez a fontos, hanem azt nézzük egy picit át, hogy miért zárták végül ki az autót, mert az rendben van, hogy kifogyott a benzin, elektromos hajtással kellett teljesíteni az utolsó kört, viszont bejöttek, emlékeim szerint talán a 8., 9. helyen, úgy rémlik, vagy 6., lényegtelen, bejöttek. Tehát a pontszerző lett volna az autó, átjöttek a célvonalon, leintette őket a kockás zászló, majd ezt követően félreálltak a célegyenesben, és ott szállt ki Jean-Éric Vergne. Összesen két fontos szabályt szegtek meg. Mi ez a kettő?
Igen, ugye az egyik fontos szabály az, hogy ugye gyakorlatilag innentől fogva, hogy kifogyott az autóból az üzemanyag, ők az elektromos hajtással voltak kénytelenek megtenni egy teljes kört, hogy ugye egyáltalán átszeljék a célvonalat, hiszen ez most már kötelező, anélkül ugye endurance versenyben hiába teljesíti valaki a 70%-ot, nem megy át a célvonalon, akkor nem számít értékeltnek. Tehát ehhez nekik át kellett jönni, üzemanyag nélkül ők csak az elektromos hajtásra tudtak támaszkodni, viszont az FIA-nak van egy olyan szabály, illetve hát a WEC-nek van egy olyan szabálya, hogy abban az esetben, hogyha az elektromos hajtás 120 km/h alatt kell bekapcsolni, abban az esetben az autó köteles a kör végén a box utcába, a boxba hajtani, de ugye ha a box utcába hajtanak, és itt jön a szabálynak a másik problémája, illetve a második szabályszeg is, ha a box utcába jönnek be, most már nincs arra lehetőség már egy pár éve, hogy a boxban szálljék át a célvonalat, mert az nem érvényes. Tehát muszáj volt nekik a pályán átszállni a célvonalat, ez meg is történt, viszont valószínűleg már nem volt annyi erő az autóba, hogy ugyanezzel a lendülettel, illetve ugyanezzel a teljesítménnyel visszaérjenek a boxba, és innentől fogva, hát melyik öklükbe harapjanak, vagy azt a szabályt szegik meg, hogy az autó nem érkezik vissza a box utcába egy teljes elektromos kör megtétele után, vagy azt a szabályt szegik meg, hogy az autó nem a pályán szeli át a célvonalat, hanem a box utcában. Tehát igazából ők halára voltak ítélve, lehet azt mondani, de gyakorlatilag ezzel a kettővel zárták ki magukat. Az egyik, hogy a teljes elektromos kör megtétele után ők a pályán maradtak, nem jöttek ki a box utcába, a másik pedig az, hogy végül ugye nem is hajtottak be a párfermébe.
Igen, ugye a box utcában át lehet jönni a célvonalon, csak akkor nem fejezted be a versenyt, tehát azért kizárás még nem jár, csak akkor nem hivatalosan olyan, mint a kiestél volna. Igen. Tehát nem kizártak, hanem kiestél. Viszont van egy másik szabály, hogy minden autónak a verseny végén önerőből be kell tudni állni a parkfermébe. Teljesen mindegy, hogy elektromos hajtással, vagy benzines motorhajtással, de be kell állni, és ezt nem tudták megcsinálni. Tehát itt azért szó sincs arról, hogy még belerúgtak szegény Peugeotba egyet. Ezek a szabályok nagyon fontosak. Az egyik, ez a, hogy a boxba kell utána hajtani, hogyha 120 km/h alatt használtad az elektromos rendszert. Ez azért fontos, hogy csak vészhelyzet esetén, egy ilyen kiesés esetében használják az elektromos rendszert, mert egyébként ezt valószínűleg sokan tudják, hogy a BOP pontosan meghatározza, hogy az autók milyen sebesség fölött kapcsolhatják be az elektromotorokat. A parkfermé az pedig nagyon fontos dolog, tehát ugye a parkfermébe zárják be az autókat a leintést követően, hogy amíg az óvási idő nem telik el, addig biztosan ne lehessen rajtuk változtatni, és nehogy az legyen, hogy egy szabálytalan autón kicserélnek valamilyen alkatrészt. Tehát ez is egy olyan szabály, ami nagyon-nagyon fontos a versenyek tisztasága szempontjából. A Peugeot egyiket sem tudta, vagy egyiknek sem tudott megfelelni. Úgyhogy egy újabb olyan verseny, aminek a végén az ember szíve megszakadt valakiért. Ugye a 16-os Le Mans jutott nagyon sokaknak eszébe, bár az abból a szempontból még durvább volt, hogy ugye ott az élről esett ki a Toyota. Aztán a két évvel ezelőtti LMP2-es hajrá, vagy utolsó kör juthatott még sokaknak eszébe Le Mansból, amikor ugye a Jota csapat
egyébként.
Bocsánat, a VRT csapat, igen, a VRT csapat egyik autója maradt le a győzelemről, mert az utolsó körben egy szenzorhiba miatt hív feje alatt megállt az Oreca. Szóval vannak ilyenek, nem gyakran, de előfordulnak az Endurance-ban. Szerintem ezt a mostani esetet azt tette igazán különlegessé, hogy itt egy közönségkedvenc autó, amelynek nem sikerült az eddigi másfél éve, vagy több mint másfél éve, a búcsú versenyén dobhatott volna egy nagyot.
Igen, igen, de hát szerintem most már ez a kizárás ez nekik nem osztott, nem szorzott. Tehát önmagában az, hogy ők elbukták a dobogót, illetve hogy egy ilyen jó versenyt, mert szerintem ők meg azért egy negyedik helyen is nagyon boldogok lettek volna, ha erőből bejönnek, nem hogy még ennek a dobogónak, de szerintem nekik ez volt a legfájóbb, hogy, és főleg, hogy egy ilyen banális hiba miatt nem jött ez nekik össze, és hát nagy pek lehet még abból a szempontból nekik, pont emiatt ugye az első körös incidens, ami a testvérautót érintette, hiszen alapvetően a 94-es Peugeot is nagyon jó tempóra lett volna képes, és ők is abszolút esélyesei lehettek volna ennek, de hát őket már ugye a verseny elején megfosztották ettől a lehetőségtől. És hát most már, amikor ennyire szoros a mezőny, ugye itt láttuk, illetve beszéltük az előbb, hogy mennyire közel vannak egymáshoz az autók, egy ilyen hiba, egy ilyen baleset, egy ilyen incidens, mint ami történt a 94-essel, látjuk, hogy mennyire nem fér már bele. Tehát már nem az van, mint egy 5-10 évvel ezelőtt, hogy hát jó, azért emlékezhetünk, hogy volt olyan még, amikor ilyen 1-2 kör hátrányból is mondjuk vissza tudtak kapaszkodni az autók a Le Mans-ba. Itt most már szó sincs erről. Tehát itt most már tényleg az van, hogyha körön belül maradsz, még akkor is nagyon-nagyon nehéz dolgod van, hozható, de akkor is nehéz dolgod van, de ha körön kívül vagy, akkor már el lehet mondani, hogy hiába 10 órás a verseny, de szinte majd minden esélyed elszállt.
Menjünk tovább. A Peugeot és a Porsche a kiemelt kategóriába tartozott Katarban, és akkor mögöttük volt egy viszonylag széles sáv. Cadillac, Ferrari, Toyota, őket sorolnám ide. Ugye Cadillac végzett végül a negyedik helyen, az AF Corse 83-as autója, tehát a privát Ferrari lett az ötödik. Ezen rettenetesen azért amúgy nem kell csodálkozni, mert ezt az autót gyakorlatilag ugyanaz a csapat szervizeli, mint a gyárit. Ugyanolyan az autó, teljes open book van a két csapat között, tehát olyan, mintha egy gyári autó nyert volna, vagy végzett volna az ötödik helyen. És ugye a Toyota, amelynek a tempója igazán nem volt meg ezen a versenyen, de a stabilitással, ami rájuk nagyon jellemző, bejöttek a hatodik helyre. Mit mutatnak a számok ennél a három gyártónál?
A Cadillac Ferrari abszolút, tehát ők hozták az úgymond kötelezőt, ők ott is vannak az elejében, az ötödik, hatodik legjobb idő a két Ferrari, az 50-es és a 83-as, és a Cadillac volt a hetedik legjobb idővel rendelkező
tehát
autó.
A Ferrari átlag etap átlagainak az összege, az jobb, mint a Cadillac-é, annak ellenére, hogy a Cadillac előttük végzett.
Igen, igen, de hát ugye azért az 50-es Ferrari-nál, 50-es, 51-es Ferrari-nál muszáj megemlítenünk azt, hogy nekik azért ez korán sem volt egy sima verseny, tehát ők megint voltak mindenhol gyakorlatilag, meg kaptak mindent, tehát amit be lehetett gyűjteni, azt ők be is gyűjtötték.
Itt állnék meg, és emlékeztették mindenkit szerintem a hétvége tweetjére. Ugye az 51-es Ferrari-nak lerepült a hátsó, hát nem is az hátsó szárnya, komplett hátsó karosszéria elem, és ugye vagy négy sportbíró beavatkozó emelte föl és vitte le a pályáról. A Peugeot-sok ezt a fotót lementették maguknak, és kiraktak egy ilyen Twitter üzenetet, hogy kedves Ferrari, ha nektek már nincsen szükségetek rá, esetleg odaadhatnátok nekünk mondjuk a következő versenyre a hátsó szárnyat. Úgyhogy Peugeot-s marketingeseknek óriási pacsi és legalább egy zacskó keksz. De vissza akkor, tehát hogy igen, ez volt az egyik eset, ugye a másik autónál büntetés volt, fehér vonal átlépés miatt a Box utca bejáratánál, szóval azt mondod, hogy a gyári Ferrari teljesítményét sokkal inkább ezek a hibák rontották le, és nem az átlag tempójuk.
Igen, 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 és hát ez volt inkább a Cadillacnek a szerencséje, és ha már az előbb a Porsche-nél megemlítettük, hogy ugye Lotterer szorult most a kis padra, akkor a Cadillacnél muszáj megemlíteni, és ők talán még nagyobb meglepetés a Porsche-hoz képest, hogy ők viszont Earl Bambert volt az, akik csak duplát apostatták, egyszer duplát apostatták, azt a Bambert, aki egyébként teljes éves versenyző, és ehhez képest azt hiszem Bourdais volt talán, aki a legtöbbet ment. Igen, igen, Bourdais.
És hogy jönnek az átlagok ki? Tehát az átlag köridők azok alátámasztják ezt a döntést?
Igen, igen, Bember volt a leglassabb, ezt hozzá kell tenni, de nem volt annyival elmaradva, tehát másodpercen belül volt igazából Bourdaishez és Lienhez képest, és Bourdais volt a leggyorsabb, tehát hogy igazából, ha innen nézzük, akkor érthető az, hogy miért ő vele mentek a legtöbbet, de ugyanakkor mégiscsak furcsa az, hogy az a pilóta, aki egyébként egész évben fogja ezt az autót vezetni, ő most itt csak ilyen keveset ment ezzel az autóval. De
hát tudod, hogy van ez a fociban is.
BL
győztes az is, aki csak egyszer
beállt. Persze, persze. Pihentetik, tudod, őt még pihentetik Imolára. Úgyhogy...
És a Toyota?
A Toyota érdekes módon, hát ők szerintem abszolút a szürke ló ennek a hétvégének, senki nem érti, hogy ők mit műveltek. A szabad edzéseken borzasztóan mentek, az időmérőn előrukkoltak egy olyan körrel, amire senki nem számított, és utána a versenyen megint gyakorlatilag eltűntek. Ők ugyan a hatodik helyen végeztek a versenybe, de hát az időket tekintve nekik csak a tizedik legjobb átlaguk volt. Tehát ugye a hetes Toyotának, a nyolcasról nem beszélünk, a nyolcasnak csak a 13. legjobb átlag ideje volt, és ők ugye hátrébb is a 9. helyen végeztek. Tehát, hogy ott mi történt, mi zajlott, azt nem tudom, de szerintem kijelentető, hogy azért a hetesnek viszonylag nagy szerencséje volt ezzel a hatodik helyjel, mert a tempója alapján, hát még azért nagyon sokan előtte kellett volna, hogy végezzenek.
Viszont pont ez az, amit mindig el szoktunk mondani, és most nagyon jó, hogy egy számadat is, egy ilyen konkrét számadat is ezt alátámasztja, hogy mennyire nem csak arról szól a siker az Endurance-ban, hogy gyors az autód. Tehát egy olyan autóval, ami a tizedik legjobb átlag időre jó csak, el lehet érni egy hatodik helyet azzal, hogy hibamentes versenyt futsz, és kihasználod az ellenfeleid problémáit.
Így van, hogy például pont ebből kiindulva, a 8-as Toyota egyébként, hogy miért is volt ennyivel rosszabb, azt talán jól magyarázza, hogyha megnézzük az időket, ő nekik mindkét full course jeló sokkal rosszabbul jött ki, mint mondjuk a 7-esnek, tehát ők ott is viszonylag sokat buktak. Ezzel ellentétben például az 51-es Ferrari, aki hát szintén hátul végzett, de nekik viszonylag nagy szerencséjük volt még az első full course jelónál. Ugye, hogy itt mit értünk szerencse alatt, az, hogy sokaknál pont akkor jött be például az első full course jeló, vagy a második full course jeló, amikor ugye a box kiállásukat teljesítették, és így gyakorlatilag az amúgy is borzasztóan lassú kivezető körükben pont megtörtént. Ugye viszonylag eseménymentes versenyünk volt, ezt le kell gyorsan szögezni, kettő full course jeló volt, igen, és mind a kettő viszonylag hamar lement, tehát hogy igazából akiknek pont akkor kellett kijönniük, vagy akik úgy döntöttek, hogy akkor megtörik a stratégiát, és akkor kijönnek, azok ezzel adott esetben tudtak is nyerni. Nyilván, hogy emellé nem volt mondjuk valakinek egy már korábbi box utca áthajtásos büntetés, mint az 51-es Ferrari-nak, mert akkor hiába jössz ki jól egy full course jelóból, ha utána még egyszer vissza kell menned.
A 7-es Toyota egyébként összesen 12 perc, 57 másodpercet töltött a boxban, ami az egyik legerősebb adat az elejéből a hypercar kategóriából. Tehát tényleg látható ennél az autónál, hogy a tempó nem volt meg, a tempó az éppen a top 10 határára lett volna elég, viszont a jó kivitelezéssel be tudtak jönni a hatodik helyre, és azzal, hogy többiek hibáztak. De hát ezért hívjuk ezt endurance sportnak, tehát itt ez egy hosszú távú játék, és ezt a Toyotánál rögtön elmondták amúgy az edzések után is, hogy pánikolni nem fogunk. Amit mi tudunk, az a stabil versenyzés, a tempónk olyan, amilyen, de megpróbálunk abból kihozni, amit lehet, és itt látszik, hogy ha az ember stabilan tud versenyezni hiba nélkül, akkor azért az endurance sportban fölül lehet múlni azt, amire a tempód alapján képes lennél.
Így van, és hogy ők mennyire voltak konstansak és stabilak, azt jól mutatja, hogy kettő olyan autó volt, amelyik a 10 óra alatt, mint az óramű, úgy működött, és minden egyes etap az pontosan ugyanolyan hosszúságú volt, és az egyik az pont a 7-es Toyota, ők szinte minden etapjukat az 30 körrel tudták teljesíteni, a másik egyébként a 36-os Alpin volt, a többieknél viszonylag nagy szórás volt, tehát hogy voltak 32, 33, 28 körös etapok, ott azért úgy elelteregettek, a Toyota meg a 36-os Alpin volt, akik tényleg folyamatosan ugyanannyi kör után jöttek ki a box utcába.
Na és akkor térjünk át a most már talán harmadik kategóriára a mezőnyben, az újoncok kategóriája, mármint a WEC újoncok kategóriája, BMW, Alpin, Lamborghini, Isotta, Fraschini. Az Isottának, szerintem az Isottán viszonylag gyorsan átjuthatunk, egy tapasztalatlan csapat, tapasztalatlan versenyzőkkel, egy olyan autóval, amivel több probléma is volt ezen a versenyen. Nekik ez egy nagyon erőteljesen tanuló futam, sokkal inkább egy ilyen chili-vili teszt volt számukra ez a katari idényító. Kicsit hasonlónak tűnik a helyzet a Lamborghininél is, egyelőre tempóban ők sem nagyon rúgnak labdába, de ezt te majd mindjárt kielemzed. Ellenben azért az Alpinnak sikerült a 35-ös autóját, ugye ez a Schatten Habsburg Milézi féle egység, a 8. helyre behozni, tehát pont szerző volt az első versenyén az új Alpin. Mit mutatnak a számok az újoncok tekintetében?
Hát az Isottánál azt, amire számítottunk, nekik azért elég jelentős még a lemaradásuk, de nyilván ez még egy nagyon új autó, sokkal kisebb költségvetésből dolgoznak, stb. Tehát szerintem nekik még adjunk időt, fog ez szerintem javulni, biztatóbb a kép, mint amit mondjuk tavaly Vanwall-nál láttunk. Tehát, hogy...
Illetve a BOP, amit kaptak, azt mutatja, hogy azért sok szempontból ez az autó nem rossz,
így
csak
van.
Még mindennek össze kell állnia náluk.
Igen, igen. Hát a Lamborghini, ahogy említetted, nekik még azért nagyon sokat kell javulni. Övéki volt a legrosszabb átlag, és igazából látjuk is, hogy hát a célba ért autók közül ugye egyet tudtak megelőzni a 15-ös BMW-t, tehát ezt leszámítva igazából lehet azt mondani, hogy utolsó előttiek lettek, úgyhogy ott még azért van mit csiszolni. A 35-36-os Alpine az gyakorlatilag egymást követve egy tizedre egymástól a 16-17. Legjobb időket autózta már, mint átlagba. Tehát ehhez képest a 35-ös Alpine-nak például a 8. helye az tényleg az egy kimagasló eredmény, nekik ez nagyon jól jött ki, de ha például megnézzük a végsebesség adatokat, akkor azt látjuk, hogy az Alpine ebbe például nagyon jó volt. Tehát pont a 35-ösnek volt a legnagyobb végsebessége 309 km/h. Úgyhogy az látható, hogy azért ebbe az autóban van még potenciál, de ott is még össze kell állni a dolgoknak úgy, ahogy a Porsche-nál. A BMW pedig, hát ők is gyakorlatilag kéz a kézben egy tizedre egymástól a 20-as és 15-ös BMW 14-15. Helyen. Hát ott szerintem egy picit nagyobb a baj abból a szempontból, hogy őnekik már azért van egy év tapasztalatuk, ha Amerikában is, és nyilván ezt már korábban veséztük, hogy nyilván más pályák, más karakterisztika, stb., de azért akkor is nekik már van egy év forjuk az Alpinhoz képest, vagy a Lambohoz képest, tehát ott azért még oda kell figyelni a fejlesztésekre, és ott nagyon kemény munka vár még a srácokra, de azért, hogy picit dicsérjük őket, mindenképp ki kell emelni, hogy egyébként a legkonstansabb autó az időket tekintve az a 15-ös BMW volt, ők voltak azok, akik az etap átlagokat tekintve az összátlaghoz képest a legközelebbek voltak, tehát lehet azt mondani, hogy ez volt a legstabilabb autó
tehát a köridőt az tekintve. Az egyes versenyzők által futott etap átlagok itt voltak a legközelebb egymáshoz.
Így van, igen, igen.
Itt volt a legkisebb a különbség. Nézzük egy picit a versenyzőket, most kifejezetten azokra gondolok, akik a hallgatóinkat is érdeklik. Elsőként talán Mick Schumacher. Nem szeretném most még egyszer azt, hogy a te adataid meg az én adataim itt szkanderozzanak egymással, mert ugye nem pontosan ugyanazzal a metodikával számoltunk, de azért annyit bevállalok, hogy az én számítási rendszeremben a 36-os Alpinnál a legjobb átlagidőt Mick Schumacher futotta, két tapasztalt versenyzőt, Lapierre-t és Vaxiviét is megelőzve. Nem tudom, hogy ezt a te adataid is alátámasztják-e, és hogy mit gondolsz erről, mert tudtuk, hogy Schumacher nem lassú, de azért ez kiemelkedő bemutatkozás tőle.
Abszolút, abszolút meglepetés, sőt, hát nem csak a 36-os autóban, de globálisan, kompletten, teljes Alpine csapatból ő neki volt a legjobb átlaga, méghozzá nem is kevéssel, ha lehet azt mondani. Ha összképet nézek, ugye, hogy korábban említettem, 57 versenyzőből nálam 18. legjobb lett, és azért olyan embereket utasított most maga mögé, mint például Kamui Kobayashi, Brandon Hartley, Alessandro Pierguidi.
Tehát, és ugye, nem beszélhetünk arról, hogy azért, mert ő egy sokkal gyorsabb autóban ült, igen. Mert azért a Toyota vagy a Ferrari eredményben is, meg tempóban is az Alpine előtt végzett.
Így van, igen, igen.
Schumacher őket tudta verni.
Igen, de hát például ott van Alex Lynn is, aki ugye azért a Cadillacben ült, és őt is azért elég, hát idézőjelesen alaposan már. Itt azért tényleg, amikor azt mondjuk, hogy valakit megvertek, itt lehet azt mondani, hogy tizedekről, 2-3 tizedről beszélünk összességében, tehát hogy azért annyival nincsenek lemaradva, de nagyon meglepő volt számomra legalábbis, hogy tényleg ennyire jól helytált már az első versenyén. Ugye azt beszéltük, hogy számítunk arra, hogy azért Schumacher majd szépen fel fog jönni, és nagyon jó teljesítményt fog nyújtani, de az, hogy már rögtön a legelső versenyén ezt tudta hozni, azért az meglepő volt, és már csak azért is, mert nagyon közel voltak egymáshoz az etapjai, tehát itt, hogyha nézem, 4 etap, amit teljesített, 44-0, 43-3, 43-9, 44-6, akkor azért látjuk azt, hogy igazából 7 tizedre volt egymástól a legjobb és a leggyorsabb, vagy a legjobb és a legrosszabb etapja, ami szerintem egész biztató.
Másik korábbi Forma 1-es versenyző, Nyck de Vries, kb. Ugyanezt tudjuk elmondani róla. A 7-es Toyota legerősebb embere volt, olyan tapasztalt versenyzőket megelőző, mint Kanve és Kobayashi. Ugye meg is írtuk egyébként a lemahirek.hu-n, volt egy nagyon aranyos történet, de Vries elmondta, hogy amikor ő gokartozni kezdett, akkor Kamui Kobayashi már Forma 1-es versenyző volt, és a kis húga Kobayashi rajongó volt, és nagy Kobayashi arcával nyomott pólója volt a húgának, úgyhogy vicces az élet, hogy most meg Kobayashi a csapattársa, de még őt is meg Conway-t is verte az átlagtempók tekintetében. Ezt megint fontos hangsúlyozni, hogy itt nem egy-egy kiugró körről beszélünk, pont ezért számolt Balázs tegnap hajnali egyig, mert egy ilyen 10 órás versenyen egy-egy kiugró kör, az nem sokat számít, itt az átlagtempónak van jelentősége, és ő az átlagban tudta megverni ezeket az autó szempontjából, meg a bajnokság szempontjából is sokkal tapasztaltabb versenyzőket.
Igen, de tegyük gyorsan hozzá és röviden, hogy azért valószínűleg De Vries egy köröt is verte őket, bár most nincs előttem a leggyorsabb kör, de azért az nekem nagyon sokat mondott, hogy már az időmérőre kvázi újoncként, itt bemutatkozóként őt ültették be, és nem mondjuk egy Kobayashit. Tehát, hogy ugye akiről tudjuk jól, hogy gyakorlatilag ő abban az autóban a rakétember, ha lehet azt mondani, tehát minden időmérőt az szinte állandóan Kobayashi teljesít, és most ehhez képest azt mondták a Toyotánál, hogy nem, most De Vries lesz az, aki kiviszi az autót a Hyperpóra, és végül ugye azért nem is ment annyira rosszul.
Azt próbálom meg gyorsan egyébként most megkeresni, hogy igen, az egész hétvége, tehát a komplett katari hétvége második legjobb idejét futotta Nick De Vries, ugye Matt Campbell pole pozíciós köre az időmérőzésnek az első szakaszában, ez nem is a pole pozíciós kör, hanem az hogy lehet? Na mindegy, lényeg a lényeg.
Azt hiszem, ott Campbell jobb időt futott még.
Igen, ott még jobb időt futott, igen. Szóval az a 39.154, az volt Campbell legjobb ideje, és a második legjobb idő eredmény az Nick De Vriesé, magasan megverve, nem csak a hetes Toyota tagjai, de a nyolcasét is. A második legjobb Toyotás idő az Brandon Hartley, aki ugye a nyolcas autónak a kvalifikáló pilótája. Ő 40,5-öt ment, tehát jó egy másodpercet vert Hardira, tehát tényleg döbbenetes látni azt, hogy megérkezett Nick De Vries, oké, nem valahonnan a világ végéről, tehát ő tesztelt már ezzel a csapattal, egy éve kapcsolatban voltak, azt megelőzően tartalékversenyzőjük volt, tehát ismeri valamennyire a GR10-et, de akkor is megdöbbentő az, hogy bejött a srác, és rögtön az első versenyén ilyen szinten megverte az összes többi Toyota pilótát.
Igen, tehát hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor szerintem érthető már ez a csere, hogy miért is jött ő López helyére. Igazából lehet azt mondani, hogy ha ez a Toyota ez most úgy viselkedett volna, mint mondjuk tavaly, akkor szerintem abszolút ők lettek volna a legnagyobb favoritok.
És hadd hangsúlyozzuk ki megint azt, hogy nem csak egy kimagasló köre volt De Vriesnek, hanem az átlag tempóban is verte a csapattársait. Szintén nem ment amúgy rosszul, bár nem volt ennyire kimagasló Jenson Button. Ő Yifeivel volt nagy csatában a 38-as Hertz Team Jota egységen belül a legjobb átlagidőkért, de azért nem volt ennyire kimagasló, mondom, mint Schumacher és De Vries, de azért neki sem volt rossz ez a Porsche-s bemutatkozás.
Abszolút, de hát igazából szerintem tőle erre is számítottunk. Ő azért már ugye ismeri a Porsche-t, ő tavaly ment már kint Amerikában ugye a GDC Miller Racingnél, azzal a gyönyörű szép citromsárga Porsche-val, tehát ő már azért ismeri ezt az autót, meg ugye alapvetően az LMDH-t, mert Daytonát is ugye teljesítette, csak akkor egy Hondával, illetve a Takurával, úgyhogy ő nála azért nem annyira zöldfülű itt ebbe a kategóriába, mint mondjuk De Vries vagy Schumacher, szerintem hozta a kötelezőt.
Na, most aki eddig a pontig eljutott a podcastben, az írja meg hozzászólásban, hogy észrevette, hogy az előbb rosszat mondtam, mert nyilván nem Yifeivel volt. Akkor te írd meg, légy szíves.
Várjál.
Szóval, nyilván nem Yifeivel volt nagy csatában, hanem Phil Hansonnal, mert hogy a másik egységben megy.
A Ferrari-ba megy.
Igen. Mit mondtam most meg?
Hát a Jota.
Igen, 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 ő a Ferrari-ban megy. Igen, bocsánat, a 83-as Ferrari-ban megy. Szóval, de akkor megyünk is gyorsan ehhez, meg Kubicához, mert hogy Kubica, illetve Schwarzman miatt szeretnék a 83-as Ferrari-ról beszélni egy kicsit, hogy egyrészt Jel volt ott a leggyorsabb, ami nagyon nem lepődünk meg, a kínai elég régóta elég jó tempót nyújt, vagy elég jó teljesítményt nyújt. Mennyire lepett meg téged Kubica tempója, hogy ő igazából még Schwarzmantól is elmaradt, meg Jeltől is. Nem nagyon, tehát abszolút nem lógott ki a sorból, de hogy Kubica a harmadik leggyorsabb versenyzője volt ennek az egységnek az átlagok tekintetében, illetve abból mit olvasol ki, ha egyáltalán ki kell valamit, hogy Schwarzman csak két etapot kapott, egy darab dupla etapot ezen a versenyen.
Szerintem az, hogy Kubica így tudott teljesíteni, aki a korábbi években elemezte az LMP2-nek a körét és nézegette, azt nem lepte úgy annyira meg. Tehát, hogy Kubica gyors, de azért az be kell látni, hogy amióta történt ez a sajnálatos baleset, már nem tudja azt a csúcs teljesítményt hozni, mint régebben, de ettől függetlenül még mindig nagyon gyors. Nekem megmondom őszintén, ilyen teljesítménye az egy icipicit meglepő, nem is az, hogy ebben a trióban ő volt a leggyorsabb, hanem hogy globálisan mennyire elől volt. Nálam a 12. helyen van összesítettbe, ugye az 57-ből, tehát hogy ez eléggé elől van. Schwarzman az, hogy csak dupla etapot ment, muszáj volt valaki duplát tapasztatni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogyan oszlottak le a versenyzőknél, és akkor itt egy picit térjünk is ki erre, amit korábban már beharangoztunk. Nagyon különleges stratégia volt minden csapatnál, abból a szempontból, hogy a 10 órára nem oszlott le, nem tudták pontosan leosztani azt, hogy mindenki ugyanannyit menjen. Tehát a csapatoknak a nagyon nagy része az azt csinálta, hogy gyakorlatilag végig dupláltabb, és az utolsóban, akire kijött az utolsó, azt tripláltapoztatták. Aki pedig az elsőnél ugye dupláltapozott, az valószínű, mármint hogy az első kör végén dupláltapozott, őre már nem jutott még egyszer.
Igen.
Tehát nagyon sok esetben ezért van az, hogy valaki, mint mondjuk Schwarzman, mint mondjuk Lotterer, mint mondjuk Bember, ezért nem
Kobayashi.
Ezért nem tudtak még egyszer autóba ülni, mert egész egyszerűen ilyen hosszú volt a verseny. Nem érte volna meg a csapatoknak az, hogy most az utolsó egy darab szimpla etapra berakják ezeket a versenyzőket, csak azért, hogy kétszer üljenek autóba. Nem fizetődött volna ez ki nekik, úgyhogy ezért volt az, hogy például Schwarzman is csak két dupla etapot ment. De ami szerintem sokkal meglepőbb, amit itt adás előtt beszéltünk is, hogy egyetlen egy csapat volt, aki kilógott ebből a sorból, az a Jota. Ők ugyanis minden egyes kiállásnál pilótát cseréltek, tehát mindenki, mind a hat versenyzőjük a szimpla etapot ment, és minden egyes kiállásnál pilóta csere is volt. Ez egy nagyon érdekes stratégia, még nem is tudom, hogy láttam-e korábban, és ez csak a Jota csinálta, de ők viszont mind a két autójukban.
És ráadásul ők ezt szinte óramű pontossággal, előttem most a 38-as egység van, Hanson Button, Rasmussen, és ott visszaültették Phil Hansont, és a legvégére tették be Rasmussent. Tehát ők tényleg minden egyes kiállásnál vállalták a versenyzőcserét, amivel nyilván elérték azt, hogy a lehető legpihentebbek legyenek a versenyzőik. Azért a katari pálya az egy melós pálya, a rengeteg kanyargós résszel, az egyszem rövid egyenesével. Lehet, hogy ők ezt is figyelembe vették, hogy minden etapban a lehető legfrissebb versenyző üljön benne.
Így van. Hát valószínű egyébként, tehát, hogy másra nem tudok gondolni, de tényleg ugye a másik autójukban egy Stevens Tato illott, tehát ez volt igazából így a lezárás, tehát ott is mondhatni ez az óramű pontosággal. Mondom, a többiek viszont folyamatosan, tehát hogyha itt ránézek például a Cadillacre, ahol ugye említettük, hogy Bember kimaradt, egész egyszerűen azért, mert Lin, Burdé, Bember, Lin, Burdé, és vége lett a versenynek. Tehát nem volt már idő gyakorlatilag arra, hogy Bembert még egyszer visszaültessék. Döntöttek, hogy ő lesz a három versenyző közül az, aki utoljára ül be az autóba, és akiknél így döntöttek, aki az utolsó versenyző volt, a hármas számú pilóta, őre már nem volt idő, hogy még egyszer vissza tudjon ülni.
Tiszta sor. A Hypercar kategória után csak egy nagyon rövid időre menjünk át az LMGT3-ra. Szerintem az idei évben az LMGT3 egy elég mostoha kategória lesz, mert egyrészt a GT3-as autók szépek, de az ember nem dobja magát hanyatt tőlük, hiszen rengeteg bajnokságban mennek. Ellenben ott van a Hypercar, és mindenki a Hypercarral foglalkozik, így mindig sokkal kisebb figyelem fog hárulni majd az LMGT3-ra. Nem, mintha ott ne lett volna érdekes csata. Szerintem a 92-es Porsche, a Mantai 92-es Porsche-ének a győzelme, az előzetes tippek, ismeretek alapján abszolút meglepetés, viszont elnézve a versenyzőjük teljesítményét, és különösen Alexander Majikin, a bronz versenyzőjük teljesítményét, egyáltalán nem érdemtelen. Nyilván, aki követte a sportautó versenyzést, hallott már Majikinről, de ő megérkezett a VEC-be, és ment egy olyat bronz versenyzőként, ment olyan átlagetapokat, amivel nemhogy az elejébe, hanem a táblázat tetejére került zsírúj VEC pilótaként.
Abszolút, hát ez a 92-es egység, ez már jól összeszokott, ők gyakorlatilag ugye az Ázsia Le Mans-t is ebben a felállásban húzták be. Majikin pedig tényleg lehet azt mondani, hogy dominálta a bronz kategóriát. Ugye ezt mindig elmondjuk, hogy a GT-nél a legfontosabb legyen egy jó bronzod, igen, mert az megvan, és hát ez a 92-esnél megvan, úgyhogy a többieknek nagyon fel kell kötni a nadrágot, ugyanis Majikin több mint 6 tizedet adott a második helyen lévő Ahmed Alhartinak, vagy az Ahmad Alhartinak. Tehát azt jelenti, hogy mentek ugye 200, mit tudom, 280-300 kört, most egy hirtelen nincs fejemben, hogy a GT autók mennyit mentek. Lehet azt mondani, hogy Majikin minden egyes körbe 300 körön keresztül, fél másod, illetve nem 300 körön keresztül, mert ugye csak a harmadába volt bent, de ugye 100 körön keresztül mondjuk fél másodpercet adott még Hartinak is. Nemhogy mondjuk az utolsó helyen lévő Schiavoninak, vagy mondjuk Joshua K. Gillnek, akiknek már másodperc fölötti, két másodperc fölötti a hátrányuk, hanem Hartinak, aki ott van gyakorlatilag a második helyen, és az egyik legjobb bronzversenyző, ugye ezt beszéltük is, még neki is körönként fél másodpercet adott.
A bronzversenyzők mellett érdemes azért nézni mindig az ezüstöket is, mert a profik között nagyon pici a különbség, és az ezüstök közül is nyilván mindenki Valentino Rossira kíváncsi. Lemaradtak végül a dobogóról, a negyedik helyen zártak, de megnéztem Rossi átlagait, és abszolút az élcsoportba tartozott. Ami érdekes Rossival kapcsolatban, hogy egyrészt teljesen jogos, hogy ezüst licenszes, hiába 9-szeres motoros világbajnok. A tempója az ezüst versenyzők közül sem volt a legjobb, viszont ott van az elejében, és egészen biztos vagyok benne Rossi képességeit ismerve, hogy ő nagyon sokat fog még gyorsulni majd ezzel az autóval. És ami még nagyon érdekes volt, az ezüst időket figyelembe véve, és erről is beszéltünk, vagy jósoltuk már ezt, hogy ez így lesz, hogy az új GT3-as autókkal, amikben van ABS, mennyivel közelebb vannak egymáshoz az ezüst és a profi pilóták. Ugye Maxime Martin, a 46-os BMW profi versenyzője, neki a legjobb etapja az 1.55.3-as volt, Valentino Rossi 1.55.9. Tehát 6 tized másodperc volt összesen az egység profi versenyzője és az ezüst versenyzője között a különbség. Tehát nagy segítség azért mind az ezüstöknek, mind a bronzoknak ez az ABS.
Abszolút, abszolút, de hogy ugye lássuk azt, hogy mégis miért múlik a bronzokon igazán ez az egész. Ugye mondd meg nekem kérlek, mert az előtted van, hogy a szilvernél a leggyorsabb szilver és a leglassabb szilver között
azt
mennyi volt az időkülönbség?
Az összes szilvert nem, az összes ezüst licenszest nem gyűjtöttem ki. Azt tudom neked mondani, hogy a legjobb ezüst licenszes Erwan Bastár volt, aki szintén egyébként Le Mans újonc, ő neki 55.406 a legjobb átlaga, és szerintem akiket én kigyűjtöttem még ezüst licenszes versenyzőket, azok ilyen 56 végét mentek, tehát 57-es ezüst licenszes idővel, átlag idővel én nem találkoztam.
Tehát lehet azt mondani, hogy az ezüst kategóriában másfél másodperc ugye a különbség. Igen. Na ehhez képest a bronzban majdnem 6 másodperc, mert ugye Maikin futott 57-0-át, Schiavoni 2.02.9-et.
Itt megint átlagokról beszélünk. Igen. Természetesen nem egy-egy körről, hanem etap átlagokról.
De ugye az átlag összességében azt jelenti, hogy ha azt levetíted mondjuk arra a 100 Igen. körre, amit mentek, akkor mondjuk minden egyes körbe konstansan ennyit kapott.
Abszolút. Tehát nem, csak azért akarom hangsúlyozni, mert nagyon sokaknak, akik néznek bennünket, ők ugye a Forma 1-en nőttek föl, és ott általában az egykörös tempó szektoridőket szoktak összehasonlítani. Itt ugye etap átlagok.
Mi abba bele sem megyünk, szektorok.
Egy szektor az egész pálya. Szóval itt etap átlagokról beszélünk, egy 330 körös versenyen az ember nem kezd el a szektorokat nézegetni. De igen, ez egy nagyon-nagyon jó adat, mert erről sokat szoktunk Balázzsal beszélni, hogy a GT3, meg korábban a GTM, az messze nem arról szól, hogy ki a profi, vagy ki az ezüst licenszes versenyződ, arról szól, hogy milyen a bronz pilótád. És Maikin egy nagyon jó találat a Mantai Racing részéről. Amúgy azt néztem, hogy a rögbis erőemelő barátunk Darren Leung is egész jó átlagtempókat ment a másik BMW-ben, ugye a Gelael Farfus féle BMW-ben. Daniel Mancinelli volt még elég erős az ezüst licenszes versenyzők közül. Ő a Heart of Racing Aston Martinban megy, de ő Aston Martinos, igen, mert a Bastard megy a D-Station Aston Martinban, de a lényeg, Valentino Rossi kifejezetten szép eredménnyel mutatkozott be. Nem beszélhetünk olyan kimagasló bemutatkozásról, mint mondjuk Mick Schumacher vagy Nyck de Vries esetében, de egy teljesen tiszteletre méltó jó első futam volt ez Rossitól, az ezüst licenszes pilóták közül a top kategóriában az első ötben voltak az átlag idői.
Hát főleg annak függvényében, amit ugye néztél és kiszámítottad, hogy például a testvérautóban ülő Sean Gelael, akit azért ugye ismerünk most már ezer éve a közvetítésből, még nála is jobb volt ugye az átlaga.
És az ő összehasonlításuk abból a szempontból is érdekes, hogy ők mind a ketten viszonylagos GT újoncok. Tehát ugye Gelael is mostanáig P2-ben ment, Rossi is mostanában tanulgatja, mondjuk Rossiban van már egy GT3-as szezon, tavaly ugye a GT World Challenge-ben ment, de igen, valóban Gelaelnek 55.8-as volt a legjobb etapja, Rossinak meg ugye 55.6-os, tehát megverte Gelaelt azonos autóban. Ugye ezek a legjobb összehasonlítások, mert most megnéztem például Dorian Penn ezüst licenszes időit, és egyáltalán nem kimagaslóak. De ugye ahhoz hozzá kell tenni, hogy a Lamborghini az egész hétvégén nem nyújtott jó teljesítményt, tehát mindig azért nehéz ezeket a az átlagidőket összevetni, mert mindig bele kell számítani azt, hogy jó, de milyen autóval futottad, és ezért az igazán jó összehasonlítás az az, hogyha egy hasonló autóval veted össze.
És hát azért Rossi esetében, hogyha megemlítjük, hogy egy olyan pilótával vetjük össze, aki ugye volt Forma 1 teszt versenyző, tesztpilóta, akkor azért ez egy igencsak dicséretes eredmény.
Na, azon gondolkozom még, hogy van-e esetleg valami, amit így Katarral kapcsolatban kihagytunk, mert ha nem, akkor utána gyorsan átfutnánk a legfontosabb híreket, hiszen van még nagyjából 7 percünk. Szerintem talán Katarral kapcsolatban mindent elmondtunk, ha nem, akkor a lemahirek.hu-n keressétek a különböző kis cikkeket, és abban még írogatunk, ami esetleg eszünkbe jut. Aston Martin, azzal a hírrel kezdjük szerintem, mert ez a legfrissebb. Ugye nemrég készült egy interjú Katarban Ian James-el, aki a Heart of Racing tulajdonosa, ők fogják versenyeztetni az Astont, és az interjúban sok minden elhangzik, meg lehet nézni, be lehet olvasni a lemahirek.hu-n, de nekem az interjúnak a vége tetszett nagyon, amikor arról beszél, hogy mekkora különbség lesz teljesítményben az Aston Martin Valkyrie AMR Pro, tehát ugye a pályanapokra tervezett Valkyrie, és a Hypercar között, és nem a Hypercar javára. Tehát ugye arról szól a történet, hogy ez egy 1000 lóerő, nagyjából 1000 kilós autó, miközben a Hypercar az körülbelül 700 lóerős, és olyan 1030 és 1080 kiló között lesz BOP-tól függően. És azt mondta James, hogy pályanapokon ő az AMR Pro-val, tehát a pályanapra tervezett autóval, egy több mint 100 kilós utassal simán megdönti a Laguna Seca-i GTP pole időt. Tehát van craft abban az autóban, ami az alapja lesz amúgy a Hypercar-nak. Nagyon-nagyon várjuk, és ami nagyon érdekes még az Aston Martinnál, hogy ők tudnak tesztelni, úgyhogy nincs még kész a Hypercarjuk, mert szépen lassan rakosgatják föl erre az AMR Pro-ra a fejlesztéseket, amiket a versenyautóhoz készítenek, és ugye azt mondta James, hogy már van egy autójuk, amit csak olyan Hypercarosra kalibráltak, nem sokára jön egy újabb autó, amiben már a futómű alkatrészek meg a vezérlés is egy kicsit Hypercaros lesz, és így szépen lassan morfolódik át az autó egy Hypercarra, és közben folyamatosan zajlik a teszt vele.
Igen, ugye ezt említsük meg, hogy miért is van ez a különbség gyorsan, a szabályok miatt egész egyszerűen. Igen. Ugye a BOP miatt mindenkinek meg van határozva egy teljesítmény leszorító erőablak, amin belül kell lennie, ezen nem lóghat se túl, se alul, és igazából ezért van szükség arra, hogy ezeket az Aston Martinokat visszabutítsák, de ugye nem ők az egyetlenek, bár náluk ez fordítva történik, tehát előbb jött ki a pályaautó, és utána majd a Hypercar, de például ugye a Ferrari-nak a pályára készített autója, az is teljesítmény tekintve, ha jól tudom, erősebb, mint maga a Hypercar autó, úgyhogy nem annyira ördögtől való dolog ez, és van már erre példa, de mindenképp megmosolyogtató az, hogy igazából, ha valakinek van egy fölös pár millió eurója, akkor az egy erősebb és gyorsabb autót tud venni, mint amivel utána a vegben mennek.
Igen. Egyetlen gondolat erejéig visszatérnék még gyorsan Katarra, mert amit elfelejtettünk, csak nagyon röviden tényleg, a 6-os Porsche-nek a rajtszám ügye. Mert ez egy érdekes dolog volt, ugyanis amikor a Lexusszal történt baleset után, ugye rajtszám nélkül visszajött a boxba, akkor felmerült annak a lehetőség, hogy őket meg fogják büntetni, mert ugye elméletileg a szabályok előírják, hogy az autón kell, hogy legyen rajtszám A, B, a rajtszámnak ki kell, hogy a rajtszámot ki kell világítani. Az első szabálytalanságot elkerülték azzal, hogy visszahozták az autót, és raktak fel egy matricát rá, egy matrica rajtszámot. Viszont sokáig ment a vita, hogy most akkor azért megbüntethetik-e őket, hogy nem égett a rajtszámvilágítás, és végül ennek amúgy utána jártak, és az lett a magyarázat, azért nem büntették meg őket, mert a villanyvilágítás miatt Katar hivatalosan nem számított éjszakai versenynek, vagy sötét idős versenynek, és ott viszont nem kötelező, hogy kivilágított legyen a rajtszám.
Igen, hát sok esetben egyébként nem is volt alapból se kivilágítva, tehát hogyha megnézzük az autókat, akkor nagyon soknál nem volt bent alapból ez a világító berendezés, mármint idézőjeles világító berendezés. Ugye itt kétfajta rendszert használnak, van, amikor csak szimplán fluoreszkál, meg vannak olyanok, amikor tényleg hátulról meg vannak világítva ezek a rajtszámok. De itt Bahrainben ezek, amennyire én láttam, az autók nagyon nagy többségénél, sőt, hát talán minél, de ezt most nem merem megkockáztatni, de tényleg nagyon soknál nem volt bent ez a világító, tehát alapból sem láthattunk éjszaka világító rajtszámokat, úgyhogy innentől fogva tényleg csak egy szimpla matrica volt az, ami már az elején is rajta volt a Porsche-kon.
Mit szóltál ahhoz, amit a BOP változtatással kapcsolatban elárultak Katarban? Ugye ez az idei évre tervezett változtatás, elképzelhető, hogy már Imolában is jön, hogy bevezetik a hypercaroknál is, hogy külön motorerő táblázat vonatkozik majd, külön motorerő limit a 210 km/órás sebesség fölött. Bármennyire is furcsa, de azt mondja Thierry Bouvet, aki ugye az Akkó technikai vezetője, hogy ennek áttételesen az lesz az eredménye, hogy kisebb súlykülönbség lesz majd az autók között. Csak hogy lássuk, hogy ez mennyire fontos. Katarban, a GT kategóriában, ahol amúgy sokkal különbözőbb autók mennek, mint a Hypercar mezőnyben, ott a legkönnyebb és a legnehezebb autók között 30 kiló volt. A Hypercar kategóriában ennek majdnem a duplája. És azt emelte ki Thierry Bouvet, hogy ez sok, és hogy ezzel az új szabályozással nem hiszel nekem, ráncolod a szemöldököd, nézd meg.
Emlékeztem a számokra, csak összekevertem, de igen, igen.
Tehát, hogy kétszer annyi volt a súlykülönbség a legkönnyebb és a legnehezebb Hypercar, mint a legkönnyebb és legnehezebb GT3-as között, és hogy ennek a módosításnak, hogy 210 fölött még egyszer belenyúlhatnak az autók teljesítményébe, ennek az lesz az eredménye, hogy ez a súlykülönbség csökkenhet a legkönnyebb és a legnehezebb Hypercar között. Ennek a magyarázata az abban található, hogy az autó teljesítménye, amit ugye a Hypercarnál jelenleg egyetlen szám, egy kilowatt adattal rögzítenek a BOP-ben, az egyszerre van hatással a végsebességre és a kigyorsításra. Viszont az autóknak a képességei eltérőek. Tehát van olyan autó, amelyik végsebességben problémás, tehát ott küszködnek vele, de mondjuk a kigyorsítása rendben van, és egy ilyen autónak azt mondod, hogy kapjon még 5 kW plusz erőt, hogy az egyenes végén ne legyen hátrányban, az ugyanúgy előnyt jelent neki majd kigyorsításon, ahol pedig túlságosan nagy fort adsz neki ezzel. Ergo egy ilyen állandó sakjátszma szokott menni azzal, hogy oké, akkor ezt az autót kicsit végsebességben erősíteni kéne, adjunk neki 5 kilowattot, de akkor kigyorsításon túl nagy lesz az előnye, adjunk neki 3 kilót. De akkor adjunk neki még 1 kilowattot, meg még akkor adjunk még 1 kilót. Tehát, hogy megy ez a sakkozás, és ennek is köszönhető az, hogy a végén 60 kiló van a legkönnyebb meg a legnehezebb Hypercar között. Viszont azt mondja az Akkó, hogy ha bevezetik ezt a kétszintes teljesítményszabályozást, akkor külön fogják tudni szabályozni a végsebességet, illetve a kigyorsítást, nyilván a 210 feletti plusz vagy mínusz erővel, vagy teljesítménnyel plusz vagy mínusz kilowattal a végsebességet fogják tudni változtatni, az alapadattal pedig például a kigyorsítást. És így meg tudod csinálni azt is, hogyha egy autó kigyorsításon erős és végsebességben gyenge, akkor ezt a kettőt hozod össze, de fordítva is, tehát ha valakinek kigyorsításon vannak problémái, de a végsebessége erős, akkor fogod tudni csak kigyorsításon megsegíteni, és a végsebessége ettől nem fog elszállni. Te ebben hiszel? Mert hogy a csapatok amúgy nagyon hisznek.
Ezt ennél szebben én sem tudtam volna elmondani, tehát ehhez nem is szeretnék mit
hozzáfűzni. De azért mégis szebb lett volna, ha te mondod, mert mégis egy autóverseny.
Picit irigy is vagyok, hogy ezt te vezetted így fel, de mindegy.
Meg akkor kivágom, és akkor elmondod te.
De igen, tehát összességében ez így van, és ami miatt még ez nagyon fontos, hogy miért nem jó az, hogyha a súlya játszanak, hogy ugye maga az, hogy plusz többlet súlyt visz magával az autó, ez ugye nem csak a kigyorsításra van kihatással, de ebből adódóan a kanyar tempóra is, és a gumikopásra is. És ezzel gyakorlatilag plusz hátrányba hozzák azokat, akiknek mondjuk csak önmagában a végsebességben van problémájuk, és emiatt elindul ez az egész játszma, hiszen ő nekik sokkal nehezebb lesz onnantól az autójuk a kanyarban, sokkal többet fogja használni a gumikat, stb. Tehát hogy itt megint csak elcsúszik ez a dolog, úgyhogy ebből a szempontból mindenképp szerintem ez egy jó irány. Most igazából az embereket lehet két csoportba osztani, vannak a BOP elfogadók, meg vannak a BOP ellenesek. Igen, nem, tehát azt akartam mondani, hogy vannak a BOP szeretők, de olyan ember szerintem nincs. Tehát hogy inkább azt mondom, hogy a BOP elfogadók, meg a BOP-t abszolút nem szeretők, hogy most BOP-n belül már hogyan korlátozzuk az autót, hogy most ez a két lépcsős vagy kétszintes teljesítménykorlátozás, vagy a régi old school, az már szerintem tök mindegy. Tehát ha már van BOP, akkor tényleg legyen egy olyan BOP, ami abszolút egy szintre hozza az autókat, és a lehető legkevesebb áldozattal jár ez mindenki számára.
Utolsó két vagy három gondolat. BMW. Volt egy érdekes bejelentésük, 2025-től elképzelhető, hogy lesz harmadik autójuk Le Mansban. Szerintem erre nagyon sok szót ne fecséreljünk, teljesen logikus és érthető. Ugye van ez az alap Le Mans-i szabály, hogy az egyik kiesik, a másik elromlik, a harmadik nyer. Tehát láttuk a nagygyártóknál, hogy ez bevett dolog, hogy Le Mansra plusz egy autót visznek, valószínűleg a BMW-nek is lesz. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy te mit szóltál ahhoz, amikor a Toyotánál nyilatkoztak arról, hogy szerintük Imolában sem lesz könnyű dolguk. Te mennyire látod azt, hogy a Toyotának tényleg problémája van a BOP-vel, tényleg ennyire átlépték más gyártók őket egy tél alatt, vagy mennyire gondolod azt, hogy ez a nehéz hétvége csak a pálya speciális voltából származott?
Szerintem egyfelől a pálya, másfelől pedig a BOP. Az, hogy a csapatok átlépték volna, azt azért nem gondolnám. Tehát azt nem hiszem, hogy egy ennyire összeszokott csapatot egy tél alatt egy csettintésre, egy Porsche, egy Ferrari és a többi az így át tudja őket ugrani. Még egy Cadillac is akár egy autóval, beugró versenyzővel nem tartom ezt reálisnak. Inkább itt szerintem tényleg az, hogy BOP. Hogy most tényleg mennyire lesz nehéz dolguk Imolába, hát egyfelől azt tudjuk, hogy azért a Toyota az mindig szeret nagyon finoman és nagyon diplomatikusan panaszkodni. Mindig elmondják minden nyilatkozat végén, hogy jó, de ők elfogadják, hogy a BOP ilyen, és nem probléma, hogy ilyen a BOP, de azért mégiscsak teszünk egy nyilatkozatot ellene, tehát hogy a Toyotát el kell fogadni, hogy ők ilyenek, ők ezt mindig mondogatják. De alapvetően én még nem tudok arról, hogy megerősítették volna, hogy ugyanez a BOP lesz pont Imolába. Sőt, ugye pont azt rebesgetik, hogy Imolába jön ez a kétszintes BOP, amiről az előbb beszéltünk. Tehát innentől fogva most az, hogy a Toyota előre sopánkodik már azon, hogy jaj, nekik mennyire nehéz dolguk lesz. Honnan tudjátok, azt se tudjátok, hogy milyen teljesítménnyel meg súlyjal fogtok ott menni.
Sőt, ők maguk is azt mondták, hogy nem teszteltek még ott, tehát adataik sincsenek a pályáról.
Persze, tehát hogy innentől fogva én azért ezt fenntartásokkal kezelném, majd ha túl vagyunk a szabad edzésen, majd talán akkor, de még akkor se igazán, majd ha túl vagyunk az első két etapon a versenyből, na majd akkor. Mert láttuk azt, hogy most is igazából szabad edzésen szenvedtek, időmérő feltámadtak, versenyen megint szenvedtek.
Abszolút. Amúgy a BOP-vel kapcsolatban annyi, ami még viszonylag új, hogy az idei évben nem fogják előre meghatározni, úgy mint tavaly. Minden egyes hétvégére külön adják ki, de azt kihangsúlyozták, hogy ez nem jelenti azt, hogy minden hétvégén változni fog. De ha tudják előre, hogy nem fogják módosítani a következőre, meg az azutánira sem, akkor se fogják előre kiadni. Nyilván elejét akarják venni azoknak a helyzeteknek, amik tavaly voltak, hogy megígértek valamit, aztán nem tartották hozzá magukat, és azért az egy kicsit kellemetlen szituáció volt. Sok mindenről beszélhetnénk még, de bőven átléptük az egy órás határt. Tudjuk, hogy meghallgatnátok, de mi már haza akarunk menni. Én szeretnék aludni, mert kerékpárt közvetítettem reggel, meg cikket írtam, van egy cikk, amit be kell fejeznem.
Én meg hajnal egyig elemeztem,
úgyhogy két kripli szépen befejezi itt a podcast készítést. És akkor most már tudjátok, hogyha hülyeségeket beszéltünk, akkor miért. Az alap szellemi gyengeségeink mellett a fáradtság is szerepet játszott most ebben. De ami a lényeg, hogy köszönjük, hogy velünk vagytok, és hogy meghallgatjátok ezeket a podcasteket. Nagyon köszönjük a sok pozitív visszajelzést. Tényleg tök jó azt látni, hogy örültök neki. Ha ez így van, akkor írjátok meg, mert az nekünk mindig jó, és ha kapunk sok pozitív visszajelzést, akkor legközelebb is csinálunk podcastet, ha nem akkor is, de azért írjátok meg, hogyha van ilyen mondandótok, illetve iratkozzatok fel mindenhova, de tényleg a szomszéd falára is, viszont ha oda nem akartok, akkor legalább a YouTube csatornánkra, mert hogy elindult a Le Mans Hírek YouTube csatorna, Balázs, te se tudsz róla, de ott is fönn van egyébként a podcast, úgyhogy ott is meg tudjátok hallgatni, illetve iratkozzatok fel bármilyen csatornán az Eurosport Podcast csatornájára, tehát nincs külön a YouTube-ot leszámítva, nincs különálló Le Mans Hírek csatorna, hanem az Eurosport Podcast csomagján belül találjátok meg majd mindig a Le Mans Hírek podcasteket, vagy a Le Mans podcastet, és ha már tényleg mindenhova feliratkoztatok, akkor olvassátok a lemanshirek.hu-n a kis cikkeinket, mert sokat dolgozunk vele, és szerintem jövő héten is megpróbálkozunk majd valamivel. Nem állítom, hogy minden héten csinálunk ilyen podcastet, de Imola előtt még egészen biztosan lesz, és akkor egy nagyjából hónap pihi után pedig Imolában folytatódik a bajnokság. Balázs, köszi, hogy itt voltál, nektek is köszi, hogy itt voltatok, magamnak is köszi, hogy nem valahol máshol voltam, mert akkor lemaradtam volna erről a jó kis beszélgetésről. Ennyi. Legközelebb találkozunk, hogy mikor, azt még nem tudjuk, de valamikor biztos. Köszi, Balázs! Szia!
Sziasztok!
És sziasztok!